Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a katolikus egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában lévő szenvedő lelkekről emlékezik meg, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya. Az egyház a testi feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga hagyományai szerint tesz eleget. Az egyház kezdettől fogva imádkozik a megholtakért. Szent Odiló, Klüni apát kezdeményezte, hogy miután minden szentek ünnepén az egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is emlékezzünk meg. 998-ban vált szokássá az ünnep, majd a 11. században a klüni bencések hatására széles körben elterjedt. Az egyház az ünnepen bizalommal kéri a mindenhatót. Add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket. Fontos a templomainkat megvédeni, megerősíteni, megtartani. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Velencén a részben megújult ófalusi Szent István király templomban tartott ünnepi szentmisén. Soltész Miklós kiemelte, azért támogatja a kormány a templomok felújítását, mert ha elengedjük templomainkat, azok kiüresednek, és kiüresedő templomokkal nem lesz erő az ateistákkal szembeni küzdelemben. A küzdelmet a keresztény embereknek folytatniuk kell, ha nem szeretnének úgy járni, mint Nyugat-Európában, ahol bezárják, átalakítják a templomokat, fogalmazott. Az államtitkár elmondta, első ütemben 35 millió forintot biztosítottak a munkálatokra. Ebből újult meg a katolikus templom szentélye is. Hozzátette, a nehéz helyzet ellenére a munkát folytatni fogják a templom teljes megújulásáig. Orbán Viktor miniszterelnök november 5-én hivatalos látogatásra Kirgizisztánba utazik, erősítette meg a távirat irodának Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, a helyi sajtóhíreket. A kirgiz elnöki hivatalra hivatkozó hírportálok szerint a látogatás keretében magas szintű megbeszéléseket terveznek, amelyek során a felek Kirgizisztán és Magyarország stratégiai partnerségének számos kérdéséről tárgyalnak. Több olyan dokumentum aláírását is tervezik, amelyek a kétoldalú együttműködés további fejlesztését és erősítését célozzák, írták. Havasi Bertalan hozzátette, Orbán Viktor Biskekben részt vesz a türk államok szervezete államfői tanácsának november 6-án tartandó ülésén is. Magyarország az Európai Unió számos más tagállamával szemben nem engedte be az idegen kultúrához tartozó embereket, családbarát politikát folytat és egy konzervatív sziget az európai liberális óceánban. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák Servus TV-nek adott interjújában. A kormányfő többek között arról beszélt, hogy ma a földközi tenger déli oldalán születik több gyermek, mint az északin, és például Németország vagy Ausztria ez ellen nem védekezik, hanem a bevándorlás politikában látják ezeknek a demográfiai problémáknak a megoldását, míg Magyarország a családok támogatását helyezi előtérbe. Orbán Viktor úgy fogalmazott, mintegy 30-40 év eredménye az a jelenség, hogy többen halnak meg, mint amennyien születnek, fogy a népesség, és akik élnek, azok egyre öregebbek lesznek. végül az időjárásról. Estétől ismét egyre nagyobb területen lehet számítani köd, illetve réteg felhőzet képződésére. Ezzel párhuzamosan egyre kisebb területen marad derült az ég. Hajnalban északnyugat felől egy hideg front éri el az országot, melynek hatására északnyugat felől egyre nagyobb területen javulnak a látási viszonyok. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A hajnalig gyenge délnyugati szél egyre inkább északnyugatira fordul, és az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 11 fok között várható, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 12 és 17 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában most hallgassák meg a Vatikáni Rádió adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa úrangyala imája minden szentek ünnepén. Kérjük Istentől, hogy szentek legyünk. A Szent Atya vigasztaló videó üzenete a spanyolországi Valenciát sújtó árvízkárosultaknak. Ferenc pápa beszéde a katolikus nevelési elkötelezettségről. Tágas, szerető szívvel neveljetek. Ferenc pápa úrangyala imája minden szentek ünnepén. Kérjük Istentől, hogy szentek legyünk. Jézus a boldogságokkal megmutatja nekünk a keresztény ember személyi igazolványát és egyben az életszentség útját. Isten ajándéka mi válaszunkra vár, hogy elköteleződjünk, és merjük vállalni a szolgálat, a szeretet útját, a nagy szentek nyomdokain járva, megvalósítva azt, amit a 8 boldogságban kér Jézus tőlünk, mondta minden szentek ünnepén délben a pápa. A nyárias napsütésben fürdő Szent Péter téren várakoztak a hívek a Szentatyára, aki délben az apostoli palota dolgozó szobájának ablakából elimádkozta velük a déli Mária imát. Előtte mondott beszédében az ünnep mondani valójáról elmélkedett. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.
Oggi, solennità di tutti i santi.
Ma minden szentek ünnepe van, és az evangéliumban Jézus meghirdette a 8 boldogságot, ami a keresztény ember személyi igazolványa és az életszentség útja, kezdte beszédét a pápa. Ez megmutatja nekünk a szeretet útját, amelyet maga Jézus járt végig elsőként, azzal, hogy emberré lett, és ez számunkra egyidejűleg Isten ajándéka és a mi válaszunk. Isten ajándéka, mert ahogy Szent Pál mondja, ő az, aki szentté tesz. És ezért mindenekelőtt az Úrtól kérjük, hogy tegyen minket szentté, tegye hasonlóvá szívünket az ő szívéhez. Kegyelmével meggyógyít minket, és megszabadít mindentől, ami megakadályozza, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeret, és így bennünk, ahogy boldog Carlo Acutis mondta, egyre kevesebb én legyen, hogy helyet hagyjon Istennek.
E questo ci porta al secondo punto, la nostra risposta.
Ez pedig elvezet minket a második ponthoz, a mi válaszunkhoz. A mennyország ura ugyanis felajánlja nekünk szentségét, nem erőlteti ránk. Elülteti bennünk, megízlelteti velünk, megláttatja szépségét, de aztán vár, és tiszteletben tartja igenünket. Meghagyja a szabadságunkat, hogy kövessük az ő jó szándékait, hogy bevonódjunk terveibe, magunkévá tegyük érzelmeit, azáltal, hogy mások szolgálatába állítjuk magunkat, ahogyan ő tanította, egyre nagyobb szeretettel, mely mindenki előtt nyitva áll az egész világ számára. Ezt látjuk a szentek életében, akár a mi korunkban is.
Pensiamo ad esempio a San Massimiliano Kolbe.
Gondoljunk például Szent Maximilián Kolbéra, aki Auschwitzban feláldozta életét egy halálra ítélt családapa helyett. Vagy kalkuttai Teréz anyára, aki egész életét a legszegényebbek szolgálatának szentelte, vagy Szent Oscar Romero püspökre, akit az oltárnál gyilkoltak meg, amiért védelmezte a legutolsók jogait a hatalmaskodók túlkapásaival szemben. Az oltár dicsőségére emelt szentekben és a körülöttünk élő szentekben azokat a testvéreinket látjuk, akiket átalakított a nyolc boldogság. Szegények, alázatosak, irgalmasok, az igazságot szomjazók, békességszerzők. Istennel eltelt személyek, akik nem képesek közönyösnek maradni a fele barát szükségét látva. Olyan fényes életutak tanúi, melyek számunkra is lehetségesek. Ferenc pápa ekkor így buzdított.
Domandiamoci adesso. Io chiedo a Dio nella preghiera il dono di una vita santa.
Tegyük föl magunknak a kérdést. Én kérem Istentől az imában a szent élet ajándékát? Hagyom, hogy vezessenek a jó törekvések, melyeket a lélek indít bennem? Vállalom-e az evangéliumi boldogságok gyakorlását a környezetben, ahol élek? Mária, minden szentek királynője segítsen nekünk, hogy életünket a szentévállás útjává tegyük, fohászkodott végül a pápa, majd elimádkozta az úrangyalát. A Mária ima után a pápa együttérzését fejezte ki a csádi lakosságnak a néhány nappal ezelőtti súlyos terrortámadás és az áradások miatt. Imádkozzunk különösen a valenciai közösségért is, akikre a Dana-vihar csapott le. Az Úr adjon támaszt a szenvedőknek és a segítségnyújtóknak. A Szent Atya köszöntötte a téren megjelent zarándokokat, köztük magyarok is voltak, majd a Don Bosco alapítvány által szervezett Szentek Futása verseny résztvevőit.
Cari amici, anche quest'anno ci ricordate che la vita cristiana è una corsa.
Kedves barátaim, idén is arra emlékeztettek minket, hogy a keresztény élet egy futás, de nem úgy, ahogy a világ szalad. Ez a szerető szív futása. Köszönet nektek, amiért támogatjátok Ukrajnában egy sportközpont megépülését. Imádkozzunk a meggyötört Ukrajnáért, imádkozzunk Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Myanmarért, Szudánért és minden népért, amely háborúktól szenved. Kedves testvérek, a háború mindig vereség, mindig. És aljas, mert a hazugság az álnokság diadala. Maga számára a legnagyobb érdeket, az ellenfél számára a legnagyobb kárt keresi, lábbal tiporva emberi életeket, a környezetet, az infrastruktúrát, mindent, és mindezt hazug álarc mögé rejtve. Az ártatlanok pedig szenvednek.
Penso alle 153 donne bambini.
Arra 153 nőre és gyermekre gondolok, akiket a napokban legyilkoltak Gázában, mondta megtört hangon a pápa. November 2-án emlékezünk minden elhunyt hívőre. Aki teheti, ezekben a napokban elmegy imádkozni szerettei sírjához. Ferenc pápa is így tesz, délelőtt a római Laurentino temetőben mutat be szent misét. Ne feledjük, az eukarisztia a legnagyobb és leghatékonyabb imádság az elhunytak lelke üdvéért, buzdított végül a szent atya.
Ferenc pápa vigasztaló videó üzenete a spanyolországi Valenciát sújtó árvízkárosultaknak. Október 30-án szerdán Villám árvíz sújtotta a spanyolországi Valenciát és tartományát a 100 éve nem tapasztalt hevességű esőzés következtében. Péntek reggelre 158-ra becsülték a halottak számát, és nagyon sokan eltűntek. Miközben rendkívül nagy erővel folynak a mentési munkálatok, Ferenc pápa nem a szokásos távirat, hanem spanyol nyelvű videó üzenet formájában személyes szóval fejezte ki részvétét, és nyújtott bátorítás főként azoknak, akik elvesztették szeretteiket. Mit mondhatnánk azoknak a szülőknek, akik elvesztették gyermeküket? Hogyan vigasztaljuk meg őket? Erre nincsenek szavak. Gondoljunk csak bele, amikor az egyik házastárs elveszíti a párját, akkor özveg lesz. A szülőjét veszte egy gyerek árva. Erre van egy szó, de egy szülőre, aki elveszíti gyermekét, nincs szó. Olyan nagy az a fájdalom, hogy nincs is rá szó. Egyáltalán nem természetes dolog, hogy a szülő tovább él, mint a gyermeke. Elvesztésének fájdalma különösen intenzív. A vigasztaló szavak néha banálisak vagy szentimentálisak, de semmit sem segítenek. Még akkor sem, ha természetesen a legjobb szándékkal is mondjuk, végül még fel is erősíthetik a sebek fájdalmait. Ahhoz, hogy megvigasztalhassuk ezeket a szülőket, akik elvesztették gyermeküket, meg kell hallgatnunk őket. Szeretettel a közelükben kell maradnunk, felelősséggel gondjaikban kell venni fájdalmaikat, Jézus Krisztust követve, aki megvigasztalta a szenvedőket. Ezek a gyermeküket vesztett szülők hitük segítségével bizonyára vigasztalást találhatnak más családokban, hogy ilyen szörnyű tragédiát elszenvedve reményben újjászülessenek. Imádkozzunk, hogy minden szülő, aki fia vagy lánya halálát gyászolja, segítséggel találjon a közösségben, és elnyerje a szív békéjét a vigasztaló Szentlélek által. Ferenc pápa a katolikus nevelési elkötelezettségről. Tágas, szerető szívvel neveljetek. A Szent Atya október 31-én csütörtökön reggel fogadta a konzisztórium teremben az olasz katolikus akció nevelői elkötelezettség mozgalmának 100 tagját, akiket hozzájuk intézett beszédében arra kért, hogy mindig a személyt helyezzék a központba, és a fiatalokat velük együtt neveljék a szív szeretetével, nem feledve, aki szeret, az nevel. A nevelői elkötelezettség mozgalom október 30-ától november 3-áig a Rómától délre 60 kilométerre fekvő Fiuggiban tartja kongresszusát. 11. nemzeti kongresszusát tartja az olasz katolikus akció nevelő elkötelezettség mozgalma, amelynek tagjait csütörtökön fogadta a Szent Atya a Vatikánban.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi accolgo con piacere in occasione dell'undicesimo.
Beszéde kezdetén megköszönte nekik a korántsem magától értetődő döntésüket, hogy az egyházban a nevelés szándékával létrehozott társulatként működnek. A mozgalmukat meghatározó nevelői szolgálat ma talán még inkább, mint a múltban, kihívást jelent az emberi és keresztény nevelés terén. A nevelés mindenek előtt azt jelenti, hogy újra felfedezzük és értékeljük a személy központi szerepét egy olyan kapcsolati kontextusban, amelyben az emberi élet méltósága teret talál a növekedéshez és a beteljesüléshez.
Il progetto formativo dell'Azione Cattolica Italiana si sviluppa secondo una visione organica.
Az olasz katolikus akció nevelési projektje a nevelő küldetés szerves és rendszeres elképzeléseként fejlődik. A pápa az 1990-es alapításukra emlékeztette őket, amikor a katolikus oktatók mozgalmának átalakításával születtek meg, azzal a céllal, hogy kreatív és az idők jeleire odafigyelő lelkülettel, az evangélium fényétől megvilágosítva szenteljék magukat az edukáció nagy feladatának. Ezt pedig úgy valósították meg, hogy igyekeztek megőrizni saját gyökereiket, együttműködve a helyi egyházakkal és a világi katolikusok egyéb közösségeivel. A mostani korszakváltásban egy szekularizációs, evilági lelkületi folyamat közepete a nevelői tevékenység egy eleddig ismeretlen táblatban merül bele.
L'educazione cristiana attraversa terreni inesplorati.
A keresztény nevelés feltáratlan, antropológiai és kulturális változásokkal filmjezett terepen halad át, amelyekre továbbra is keresi a választ Isten igéjének fényénél, ugyanakkor tovább gyűjti azokat a pozitív tapasztalatokat is, amelyeket sok család, iskola, plébániai közösség, egyesület és maga a pedagógia közvetít. Nagyon sok sürgető feladat vár az emberre ma is, és ezek közül a pápa a mozgalom saját kifejezését használva emelte ki: legyetek nagyszívű nevelők az élet bonyolultságainak labirintusaiban, amelyek az emberi kapcsolatokra ránehezednek. Tudjátok, hogyan lehet kijutni a labirintusból? Kérdezte a pápa. Nos, egyedül sohasem. Soha. Aztán pedig felülről jövő segítséggel. A labirintusból felülről léphetsz ki, de sohasem egyedül, ismételte meg a Szentatya. Legyetek nagyszívű nevelők a mellettetek élő gyerekek, fiatalok és felnőttek számára. Hivatásotok, hogy tágítsátok ki a szíveteket, mert nem lehet szűk szívvel élni. Ne féljetek magas eszméket kitűzni anélkül, hogy elcsüggednétek a számos nehézséggel szemben. És hogy el ne veszítsétek a fonalat ezekben a bonyolult útvesztőkben, fontos, hogy ne maradjatok egyedül, hanem építsetek előnyös kapcsolatokat, együttműködve a nevelési folyamat különböző alanyaival, így a családokkal, tanárokkal, szociális munkásokkal, sportklubok vezetőivel, hitoktatókkal, papokkal, férfi és női szerzetesekkel, és persze a közoktatással. Mindebbe a munkába vonjátok be a gyerekeket, mert a gyerekek belépnek abba. Nekik nem szabad passzívnak maradniuk a nevelői folyamatban, hanem aktívnak kell lenniük, ajánlotta a pápa.
Nel congresso che state vivendo in questi giorni avete rinnovato l'impegno di portare avanti un'idea e una prassi di educazione.
A mostani kongresszuson megújították elkötelezettségüket egy olyan nevelői elv és gyakorlat mellett, amely ténylegesen az embert, annak nélkülözhetetlen értékével és eredeti méltóságával együtt helyezi a középpontba. Ezt mindig és minden esetben tekintsék célnak, és abból soha ne engedjenek. Az a nevelés, amely saját célkitűzésük szerint is segít abban, hogy újra belépjünk önmagunkba, hogy ápoljuk belső világunkat, a transzcendenciát, a spiritualitást, mint az emberi személy integrált fejlődésének alapvető elemeit, annak minden dimenziójában, vagyis spirituális, egzisztenciális, érzelmi, kulturális, társadalmi és politikai vonatkozásaiban, szükségesek ahhoz, hogy a mozgalom továbbra is helyes úton járjon. Menjetek tovább, ne veszítsétek el bátorságtokat, biztatta őket a pápa. Tekintettel a küszöbön álló jubileumra, amely a remény elvetésének ideje lesz, a pápa még egy tanácsot adott. Fordítsanak különös figyelmet a gyerekekre, a serdülőkre, a fiatalokra. Bizalommal, empátiával tekintsenek rá, mint egy Jézus tekintetével és szívével, hiszen ők a világ és az egyház jelene és jövője. A nevelő feladata, hogy elkísérje, támogassa, bátorítsa őket, és tanúságtételükkel mutassák meg nekik a helyes utat, amely elvezet ahhoz, hogy mindenki testvér legyen. Aki szeret, az nevel, idézte a Szentatya a Katolikus Akció pár éve kiadott könyvének címét, mert ez egy értelmes, reménnyel teli szempont, amelyet minden tevékenységük során szem előtt kell tartaniuk. Nevelési folyamatokon keresztül fejezze ki szeretetünket mások felé, a hozzánk közelállók vagy ránk bizottak iránt, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a nevelés módszere és célja a szereteten alapuljon. Szeretet nélkül nem lehet nevelni. Neveljetek mindig szeretettel, összegezte és zárta beszédét Ferenc pápa az Olasz Katolikus Akció nevelő elkötelezettség mozgalmának 100 tagjához.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Hangzott a Vatikáni Rádió adása. Műsorunkat 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2012. február 8-ai adás ismétlését hallják, amelyben a hit kérdéséről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjával, Pálinkás Mátéval, Luci Tamás atya beszélgett.
Laudetur Jesus Christus.
In aeternum amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Hitvalló mai adásának hallgatóit. Itt a Miskolci stúdióban Pálinkás Máté, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium végzős diákja, mai beszélgetőtársam. Témánkat az egyik legáltalánosabb dologról, de mégis a legmélyebben érintő dologról vettük a mai napra, és ez a hitnek a kérdése. Hit válságban van a mai világban, és talán éppen ebből indul ki minden más cselekedetünk, ezt kell először helyre tenni. Mi most szeretnénk itt a diák, a tanuló, az iskolába járó szemszögéből elemezni a hitet a mai világban, mik a tapasztalataink, hogyan is állunk ezzel, miért fontos ez a kérdés. Máté, te éppen abban a korban vagy, bár már azt mondom, inkább túl azon a korom, amikor a felnőtté válás folyamata megtörténik az ember életében. Saját bőrödön tapasztalhattad meg azt, hogy milyen a gyermeki hitből a felnőtt hitbe való átlépés. Mit tudnál erről mondani?
Gyermekként az ember, ahogy minden másban a hitben is elfogadja a felnőtteknek az irányadó tanácsát és elgondolásait, és talán kis meseként fogja fel az egészet, mint ahogy az egész életet, de mégis tudja, hogy jó az, amit a szülei akarnak, és nem véletlenül tanítják ezt is neki. És ahogy aztán érik az ember, egyre több kérdése van a világ felé, egyre több miértje, és érzi, hogy mindenféleképpen muszáj ezeket megválaszolni, mert különben egy űr keletkezik benne, hogyha úgy érzi, hogy nem érti azokat a folyamatokat, amikre kíváncsi. És így van ez a hittel is, egyre több kérdés merült fel bennem is, 12-3-4 éves koromtól kezdve. Nagyon jó egyébként, hogy akkoriban teszik a bérmálkozásnak is az időpontját. Akkor tájt volt nekem is, nem is azt mondom, hogy válság, de valahogy sokkal jobban elkezdett érdekelni a transzcendens és a hitnek a világa. Ekkor sok kérdés merült fel bennem, és hála Istennek mindig volt olyan ember, aki tudja ezekre a választ, illetve hogyha nem is adott választ közvetlenül, de megpróbált rávezetni, hogy én magam jöjjek rá bizonyos dolgokra. Voltak szüleim, családtagok, pap, ismerősök, és és barátok ifjúsági csoport keretében is sokszor kaptam választ ilyen kérdéseimre. Itt ez egy nagyon lényeges folyamat szerintem a hit fejlődésében, az ember életében, hiszen ekkor már saját döntésén alapszik az, hogy ő keresztény katolikus, most ugye a mi esetünkben képes minél mélyebben felfogni a hitet, habár a hitnek a titkait, amiket a Jóisten és Jézus is ránk hagyott, igazán és teljes mértékben soha nem fogjuk tudni megismerni, talán majd odaállt.
Te szerencsés vagy, vagy inkább úgy fogalmazhatnám, hogy az Isten kegyelme hatásos, hatékony volt benned abból a szempontból, hogy sikerült a gyermeki hitedet felnőtt hitté átalakítani. Már említettél ebben a folyamatban néhány szemét, akik fontosak voltak számodra, akik utat mutattak ebben a nehéz időszakban. Mégis, ha egy kicsit tágítanánk a kört, akkor tudnál-e olyan példaképeket felsorolni, akik a hitben akár ma is számodra útmutatók, irányadók?
Nagy csodálattal tekintem mindig Böjte Csaba atyának prédikációit, beszédeit és az egész életét, ahogyan ő megéli a hitét. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, nem gyermeki hit az övé, de mégis gyermeki bizalommal fordul a Jóisten felé. Székely emberre jellemző józansággal és egyszerűséggel szemléli az Istennek a hatalmas mélységű titkait és a kinyilatkoztatást, és mégis ez beválik az ő életébe, és látjuk azt, hogy milyen csodákat képes a környezetében létrehozni. És ott vannak ugyanakkor a szentek példái is, azt hiszem akárkit említhetnék, de talán aki közel áll hozzám, mondjuk Pió atya, illetve II. János Pál pápa, akik majdnem, ugye II. János Pál pápa korunk szentje, és Pió atya is a 20. században élt, és mind a ketten eljutottak a hitnek olyan mélységeibe és arra a fokára, amikor már annyira bele tud kapcsolódni az Isten szeretetébe, hogy ez a külvilág számára is már kézzel fogható. Ugye hát Pió atya megkapta stigmáknak is az adományát, illetve tudjuk róla, feljegyezték, hogy bilokálni is tudott két helyen, tudott egyszerre lenni. Tehát a hitével és az Isten segítségével teljesen le tudta győzni a fizikális világot és ezt a matériát, ami ő maga is és ami körbevesz minket.
Számomra a hitben mai korban az egyik legnagyobb példakép Barsi Balázs atya. Én nagyon tisztelem azokat, akik az életükben a szeretet cselekedetnek szentelik magukat, például Teréz anya és a hozzá hasonló példaképek, de talán a habitusomból adódik az, hogy ennél még lényegesebbnek tartom azt, hogy honnan indul ki az, hogy valaki szolgálja a környezetét. Hát onnan kell, hogy kiinduljon, hogy először egy nagyon mélységes és stabil hite van az Istenben, és számomra ezt Balázs atya könyvei és teológiája alapozza meg. Én rengeteget kaptam tőle kérdésekre választ, amelyeket a mai világ kezd ki a hitünk szempontjából. Ő úgy mindig helyre pakolja azokat a dolgokat, hogy mik a legfontosabbak az ember életében, és miből következik utána egy második, harmadik, negyedik dolog. És számomra ő valahogy úgy nagyon érzi azt, hogy mi a leglényegesebb, mik azok az örök hitigazságok, amelyeket be kell építeni az életünkbe, és az ő könyvei azok számomra egy ilyen nagyon mély hitről árulkodnak. Az külön hitelessé teszi életében az, hogy személyesen is ismerem őt, hogy a maga egyszerűségében szinte a világtól eldugottan él egy egyszerű ferences kolostorban Sümegen, mindenféle anyagi vagy erkölcsi haszon nélkül abból, hogy könyveket ír, tényleg csak szolgálni akarja vele az egyházat. Nézzük meg, hogy hogyan áll a hit kérdésével a környezetünk, a világunk, amelyben élünk. Eléggé sokszor találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy valaki ateista, hitetlen, ugye egyre többen is vallják magukat annak, ha megkérdezik őket. Ugyanakkor vannak bátran olyanok, akik a hitük mellett kiállnak. Lehet-e, vagy ha lehet, hogyan lehet hit nélkül élni? Mit ad a hit az ember életében?
Valójában az ateista ember is hisz, csak nem transzcendens dolgokban. Többen, akik azt mondják magukról, hogy ők ateisták, nem hisznek Istenben, pontosan fogalmaznak, és azt mondják, hogy én magamban hiszek. Tehát ott van az ő életükben is a hit. Csak önmaga egyedül vajon milyen mélységekig tud eljutni? Tehát mi az a cél, amit szemlélhet, és ahhoz honnan kap eszközöket? Tehát igazából nincs hova fejlődnie, mert önmaga van. Tehát mit szeretne elérni?
Ráadásul önmagunkban újra és újra csalódunk, mert érezzük végességünket, meg gyengeségünket, tehát aki önmagába veti a bizalmát, annak az élete tele van kudarccal, csalódással.
Tehát mindenkinek szüksége van arra, hogy higgyen valamiben, viszont az adja meg az életének a minőségét, illetve a boldogságát is, és az útját, hogy mi az, amiben hisz.
Látni akarnak. Kérlek, hidd meg.
Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy nagyon sok hívő ember van körülöttünk, hiszen a legtöbb ember hisz az ő szeretteiben, családtagjaiban, hisz a számára fontos emberekben, hogy azok jót akarnak neki, és nem rosszat. És ezt nem kell napról napra bizonyítani, ezt hiszi az ember. Vagy elhisszük a bizonyos szolgáltatásokról, termékekről, hogy azt nyújtják számunkra, amit ígérnek. Tehát az életünk tele van kicsi, apró hitekkel, és valahol ebből kell eljutnunk arra, hogy ez mind egyfele mutat az Istenbe való hitben. Tehát nem rosszak az emberek ilyen tekintetben, én úgy gondolom, hanem inkább csak nem vezetik végig a sort, és megállnak valami alacsonyabb szintű hiten, ami önmagában szép és kedves, meg aranyos, de mégsem a teljesség, amire az ember hivatott.
A hit héber eredetie azt jelenti, hogy bízni valakiben, illetve biztos vagyok valakiben. Az eredeti szó. Ezzel kapcsolatban Pál Ferenc atyának az egyik előadása jut eszembe. Azt mondta, hogy, hogy nincs olyan ember, aki rosszra törekedne, vagy akiben rossz iránti kívánalom lenne. Tehát, hogyha én nem tudok dűlőre jutni mondjuk egy kérdésben egy másik emberrel, és nagyon összeveszünk, és egyikünk sem érti meg a másikat. És azt kívánom neki, vagy egy hirtelen felindulásból, hogy üssön beléd a mennykő. Akkor valójában én nem szeretnék neki rosszat, mert azzal, hogy én azt mondom, hogy csapjon beléd a villám, tulajdonképpen elfedek dolgokat, amik valójában nem rossz kívánalmak. Tehát mit szeretnék én, hogy legyen egy igazság kettőnk között? Amögött az van, hogy szeretném, hogy megértenének engem, hogy az a másik ember értsen meg engem, illetve ugye én is őt. És az meg már megint csak a jóra utal, hogy én azt szeretném, hogy megértsenek, hogy szeretve legyek. Tehát minden negatív kívánalom mögött, illetve rossz mögött ott van valami jó. És az ember soha semmit nem kíván igazán rosszat önmagáért. Tehát a rosszért magáért, hanem minden mögött ott van valami jó. Sokszor az ember nehezen veszi észre a mögöttes dolgokat, a felszínes érzelmeknek és érzéseknek. És ez is, amit az előbb atya említett, kicsit párhuzamba hozható ezzel, úgy érzem, hogy a szeretteinkbe vetett hit és bizalom és az ő tiszteletük tulajdonképpen ugyanaz a szeretet, amivel a Jóisten szeret minket, hisz más embereken keresztül szeret minket. Szükséges szerintem, hogy a mélyére ássunk azoknak a dolgoknak is, amiket esetleg negatívan vagy rosszként értékelünk első ízben.
Miután körüljártuk azt, hogy a hit mit jelent számunkra, milyen példaképek vannak ezen a téren az életünkben, illetve hogyan áll hozzá a világ a ateizmushoz, Isten hithez, nézzük meg, mik azok az eltévedések, szélsőségek, amelyek a hitnek a területén nem vezetnek jóra, és ezzel szemben mi lenne az az arany középút, amit alkalmaznunk kellene. Tehát nézzük például a hitet, a hitnek a hiánya vagy túlbuzgalma milyen dolgokat okozhat az ember életében.
A hitbeli kételyek úgy gondolom, hogy alapjában véve előre viszik az ember hitét, mert olyankor megkérdőjeleződnek esetleg olyan dolgok, amiket máskor az ember elfogadott és alapvetésnek tekintett, de valószínűleg csak azért, mert még nem járt utána ezeknek, nem fejlődött ki igazán ebben a felnőtt hite. De amikor válaszokat kap ezekre a kérdésekre, akkor tulajdonképpen fejlődik a hite ezekkel, és tehát ilyen szempontból a kétkedés, hogyha az van mögötte, hogy az igazsághoz közelebb szeretnék kerülni, és ezért vannak bennem kérdések és kételyek, akkor tulajdonképpen előre viszi a hitemet. A tudomány fejlődésével egyre jobban ismerjük meg a Jóisten magát is. Ugyanakkor nem lehet mindent csak tudományos és logikus érvekkel és indokokkal, feltevésekkel megindokolni a hittel kapcsolatban, hiszen még nagyon hiányos a tudásunk a teremtett világról. Aki mindent mégis hiányos eszközök alapján szeretne megmagyarázni, nagyon könnyen hitetlenségbe fordulhat át, és tudatosan magyarázza be magának azt, hogy ő nem hisz. De valójában ugye ezt az előbb említettük, hogy az is hisz valamiben, de a transzcendenst elutasítja. Ez lehet az egyik véglet. A másik oldala pedig a hiszékenység, amikor szortírozás nélkül elfogadok bármit, amit hallok a hittel kapcsolatban. Nem egyeztetem össze a kinyilatkoztatással. legyenek azok ezoterikus tanok, különböző magánkinyilatkoztatások, üzenetek. Másik ellentét pár, ugye a felelős felnőtt hitnek két másik véglete lehet, az egyik a túlzott aggodalmaskodás, másik pedig a lazaság. Akikor lehet aggodalmaskodó egy hit?
Úgy gondolom, hogy az aggodalmaskodó hit mögött egy olyan fajta téveszmény áll, amikor azt gondolom, hogy a hitem az csak a saját teljesítményem eredménye. A magam erejére hagyatkozom, találkozom a magam végességével, kicsinységével, ez frusztrál, emiatt még jobban akarom, még erőltetettebben akarom, még kevésbé fog sikerülni. Holott kihagyom az egész játszmából valahol Istent. Sőt, egy kicsit Istent játszok, mert én akarok tökéletes lenni. A szentek számomra pont attól példaképek, hogy ezt a saját kicsinységüket, gyengeségüket belátták, nem elfogadták, mert ugye az a lazaság lenne, hanem belátták, és ezt odaadták az Istennek, hogy szentelje meg, alakítsa át. Tehát meghívták Istent az életüknek a jobb átételére. Tehát az aggodalmaskodó embernek úgy gondolom ez a legnagyobb hibája, hogy kihagyja a játszmából Istent, és maga akar tökéletes lenni. Ezzel szemben a lazaság, mit gondolsz, Máté, az miben hiba?
Talán amikor túlzottan magunk szeretnénk az Isten számunkra adott útmutatásában, parancsaiban válogatni. És benne van az is, hogy hát én erre képes vagyok, erre nem vagyok képes, ezt elfogadom, ezt nem. Illetve, hogy atya is említette, elfogadja a saját tökéletlenségét úgy, hogy nem is szeretne rajta javítani, és nem adja oda magát az Isten kezébe, hogy akkor tessék formáját, és tégy velem, amit akar, szeretnék én a te szócsöved és eszközöd lenni a világ jobb átételébe.
Igen, ez a szeressük egymást, gyerekek, meg hogy az Isten majd megbocsát, úgyis ez a dolga, ez a szemlélet, amely szintén nem egyezik meg a mi felelős felnőtt keresztény hitünkkel. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy a mai napon itt a stúdióban egy kicsit elmélyedhettünk a hit kérdésével, elemezhettük annak fajtáit, vele való problémákat, mit tapasztalunk a világban, és talán közelebb jutottunk egy kicsit ahhoz, hogy mit is gondolt el a Jóisten az életünkben a hit szerepének. Mindenképpen imádságainkban kérni kell a hit kegyelmét az Istentől, és kérni kell talán azt is, hogy jól tudjunk vele élni. Erre a szándékra ajánljuk fel most imánkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum amen.
A keresztvár.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, amelyben Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjával, Pálinkás Mátéval. Az adás a 2012. február 8-ai műsorunk ismétlése volt, melyet Dankó Zsuzsanna szerkesztett.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan évfél, pénteki adásunk végéhez érünk. Hajnalban is érdemes azonban minket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen, Líceumi Krónika címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora szól. 1:05 pedig egyházi híreket és regionális híreket mondunk. 2:05 Zöld Hullám című természet- és környezetvédelmi magazinunkban Bozsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével beszélgetünk, akit dr. Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazott a közelmúltban. A folytatásban pedig a keddi az Erdő Fohásza című műsorunkat hallgathatják meg újra, amelyben a poloskákról beszélget Hegyesi Gáborral, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum biológus-muzeológusával, Tikovics Ernő. Majd ezt követően Vojnics András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének soron következő részlete szól. 3:05 közéleti műsorunkban dr. Legágy Andrással beszélget Pap Péter 1956-os emlékeiről, majd a darvak vonulását is megfigyeljük a Hortobágyon. 4:05 pedig zenei összeállításunk szól. Újabb műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Bilincsik Márton, Farkas Éva, Fekete Gábor, Fehér József, Grunda János, Molnár András, Klíz Beáta, Kónya Éva, Koleszár Krisztián, Kasszinger Jenő, Kriston Tamás, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András, és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra.
Sokan lesznek, és hosszú lesz a visszatérők sora. Könnyezve jönnek, én meg őket irgalommal vezetem, egyenes úton, patakokban, gazdag földeken. Olvasom Jeremiás próféta könyvében. Uram, mondd, mi vagy te azoknak, akik keresnek? Mit teszel azokért, akik nem találnak? Akik eltévednek, s mindazokért, akik készakarva hagyták el a világosságot. Szeretnék mindent a te nézőpontodból látni, és a te ítéleteiddel és véleményeddel tölteni meg lelkemet, hogy helyet ne adjak se a farizeusok könyörtelen szigorúságának, se a kétkedők, szkeptikusok könnyelmű védekedésének. Mindnyájan arra vannak alkotva, hogy veled örökre egyesüljenek. Ez a hivatás és cél nem tétlen bennük, hanem isteni kegyelmed által szüntelen ösztönzi és irányítja őket. Te működsz bennük, mint a láthatatlan föld alatti munkás, aki észrevétlenül és szüntelenül dolgozik a rejtett mélységben. Te vagy a hitetlenek megváltója, a szegények atya, a bűnösök barátja, világosságul a pogányok megvilágítására. Kunszeri György, az Isten malma. Az Isten malma tisztulás. Omlós, finom, fehér, puhás liszté lett itt a durva mag, az őrlések tisztítanak. Az Isten malma életünk, új tiszta létre éledünk, külön magok itt nem vagyunk, a liszttengerbe olvadunk. Istenem, hosszú az út. Sokan elfáradnak, feladják, vagy azt gondolják, nem lehet segíteni, ezért együnk, igyunk és vigadjunk. Ám de mi a te ajándékaidat fogadtuk magunkba. Szent életeddel megerősítve új utakat kell keresnünk egymás felé. Add, hogy osztozkodjunk egymással azon, amit magunkhoz vettünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.